Dr. Topály József a vendégem, biológus, viselkedéskutató, MTA doktora, akinek van kutyája, nekem is van kutyám. Amióta ezek a könyveket olvastam, másképp is nézek rá. És tényleg hozza azokat a dolgokat, ami az ember vár nyilván tőle. De nagyon érdekes, hogy itt két faj közötti nagyon különleges kommunikációról is beszélgetünk. Tehát egy sokkal mélyebb, ugye van ez a, nem tudom mi a szakszó erre, de ez a rámutatásos ugye, kísérlet, amelyet, ha jól tudom, a csimpázok sem tudnak. Csak egy mondatban utalhatnánk, hogy miről van szó.
Hát egy mondatban nehéz lesz. De
legyen három. Legyen három, igen, igen.
Tulajdonképpen arról van szó, a kutya ugye nem tud beszélni.
Igen.
Viszont az alkalmazkodási kényszerek a háziasítás során afelé alakították ezt a fajt, hogy vegyen részt az emberrel való kommunikációban, és egy módon tudja ezt megtenni, ugyanúgy kommunikál az emberrel, mint a még nem beszélő csecsemő. A gyerekpszichológusok leírtak egy nagyon jól működő rendszert, amit természetes pedagógiának neveznek, és ami egy evolúciósan egy egyedülálló szisztéma, csak az emberre jellemző, mindjárt mondom, hogy mi ez, és ez teszi lehetővé az ember számára azt, hogy már hogy még a nem beszélő csecsemők is nagyon hatékonyan tanuljanak, és részt vegyenek a tudás megosztási helyzetekben. Na most ez a bizonyos természetes pedagógia, az a rendszer, aminek az a lényege, hogy ez egy három lépésből álló folyamat, amikor én valamit közölni akarok a másikkal, akkor az első lépés az, hogy kifejezem a közlési szándékomat, azaz megszólítom az illetőt, hogy figyelj már, mondani akarok neked valamit.
Így van.
A második lépés az, hogy kijelölöm a világban azt, amiről mondani akarok, mondom neki mondjuk, hogy nézd csak, ott van az a tárgy, arról akarok neked valamit mondani. Uh-huh. És a harmadik lépés, de csak a harmadik lépés az, hogy kinyilvánítok valamilyen konkrét tudást azzal kapcsolatban, mondjuk azt mondom, hogy látod, az a tárgy, azt úgy hívják, hogy vekkeróra. Uh-huh. Na most a csecsemő tehát ebben a három lépésű rendszerben tud részt venni, mert érzékeny a közlési szándék kifejezésére, amit tipikusan úgy csinálunk, hogy szemkontaktust teremtünk vele, ez jelzi az ő számára, hogy valamit mondani akarunk. Érzékeny az úgynevezett kijelölő gesztusokra, mint például a mutatás, rámutatok a tárgyra, akkor a tekintetével ez megszakad a szemkontaktus, és a tekintetével megkeresi azt a tárgyat, amire mutatok. Uh-huh. És a harmadik eleme a dolognak, hogy mondjuk azt mondom, hogy nézd, milyen szép az a tárgy. Uh-huh. És a gyerek ekkor valamit tanul arról a tárgyról. Na most, ha megnézzük azt, hogy a csimpánzok hogyan kommunikálnak egymással, akkor azt látjuk, hogy minden állati kommunikáció egyébként a csimpánzoké is úgy néz ki, hogy nincs ez a három lépéses rendszer, hanem a csimpánz rögtön a harmadik lépéssel kezdi, azaz kinyilvánítja a tudást, puff. Teljesen mindegy, hogy a másik oda nézette, tehát soha nem néz a másikra, és mondja, öreg, figyelj, mondani akarok neked valamit. Nézd csak, arról akarok neked valamit mondani. Hmm. Ez a rész, ez hiányzik. Uh-huh. Na most ezt tette az embert emberi, ez egy hihetetlen evolúciós előnyt jelentett az emberi faj számára, mert a tudás megosztásnak egy olyan hatékony rendszerét alakította ki, ami a kultúra kialakulásának az első lépése volt. Na most a kutya, és most érek a kutyához, ugye a kutya ebben képes részt venni, nem mint tudásmegosztó, tehát nem a tanító szerepében, hanem a tanuló szerepében, ahogy egy nem beszélő csecsemő is, azaz ő képes tudást kinyerni ezekből a helyzetekből. Azaz érzékeny a közlési szándék kifejezésére, érzékeny az irányjelző gesztusokra, és amikor én a kutyának úgy mutatok, hogy előtte szemkontaktust teremtek vele, utána rámutatok valamire, akkor ezt követően, ha valamilyen instrukciót adok, mondjuk, hogy hozd ide, vagy valami, akkor azt ő már érti, hogy ez neki szól, és hogy én ezt közlöm neki arról a tárgyról, azzal kapcsolatban.
Ez csodás.
Ez az, ami nem működik a csimpánznál.
De ez akkor kicsit nem csak, hogy ők, hanem oda-vissza megy a kommunikációba, amikor azt látjuk, az emberek a kutyájukat nyilván szeretik, és amikor kommunikálnak felük, ez a fajta gyerekhez való kommunikáció, ez a természetes pedagógia, tehát itt az analógiát jól hallom ebben, hogy azért, mint igen, egy kisgyerekhez beszélnénk, még egy 6-7 éves kutyához is így beszélünk.
Igen.
Belőlünk is ugyanaz, tehát oda-vissza működik ez a természetes pedagógia, tehát ez frenetikus.
Hogyne, természetesen. És egyébként még annyit erről, hogy ugye azért zseniális ez a fajta evolúciós lépés, mert ha belegondolunk, egy néhány hónapos csecsemőnek a figyelmi erőforrásai rendkívül szükösek. Uh-huh. Tehát egy csecsemő, aki naponta 14 órát alszik, mondjuk 10-et van ébren, vagy 16-ot alszik, és mondjuk 8-at van ébren, a 8 ébren törtött órájából igazából koncentrált figyelemre mondjuk 30 másodpercig képes.
Oh.
Most képzeljük el szegény babát, ott a 8 óra rendelkezésére áll, az ő agya hogyan döntse el, hogy mi legyen az a 30 másodperc, amikor figyel. Az egyik evolúciós megoldás az, hogy ezt a 30 másodperci figyelmet, ezt elosztja az ébren töltött időre egyenletesen. Minden egyes másodpercre olyan alacsony figyelem jut, hogy abból semmit soha nem fog megtanulni. Na most, viszont a természetes pedagógia, na pont az a lényege, pont ezért zseniális, hogy a közlési szándék kifejezése, meg a kijelölő gesztus, az gyakorlatilag fölkapcsolja a lámpát a csecsemő agyában, azaz tudja azt az idegrendszer, hogy a most következő 2 másodpercben pörgessük fel a motorokat, menjen fel a figyelem 1000%-ra, és figyeljünk néhány másodpercig, utána megint menjünk, hogy mondjam, alapjáratra. Tehát magyarul ez az a rendszer, ami a nagyon szűkös figyelmi erőforrást nagyon gazdaságosan be tudja osztani az ébren töltött időben, és ezzel éri el azt, hogy ő tanul, hiába van kevés figyelme. És ezt nem tudják az állatok. Na most a kutya esetében ugyanerről van szó, a kutyának is a figyelmi erőforrásaival tudunk játszani ilyen módon.
Hát ez valami megint hihetetlen hatékony a természet. Tehát most megint azt mondom, hogy rácsodálkozom arra. Tehát ami fölösleges, az nem. Tehát ez ilyen kapcsolót látok magam, hogy most kell figyelni. Tehát most rögzít. Igen. Ha valaki tudja, mit jelent még kazettára fölvenni valamit rádióból, én még csináltam ilyet, hogy érezték, hogy magnósok most figyelnek, indulhat a felvétel. Csodálatos. Ez a párhuzam. Na most, ha az embernél, akkor maradjunk, mert a nagyobb részt azért ezzel szeretném foglalkozni. Ez észrevehető, ez a fajta szelítítés, vagy bocsánat, domestikáció, vagy öndomestikáció is? Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha jól tudom, ezzel vitáztak, aki 100-150 év, vagy volt-e, vagy másik faj, ami bennünket háziasított, vagy nem. Ez egy kicsit messzire mutató nyilván dolog. De ugye, hogy egyrészt az embernél hogyan lehet ezt észrevenni? Vannak-e ilyen nyomok fizikailag, és ami láthatunk, egymást sétálnék mondjuk a nagykörúton, még lehet, de hogy vannak-e ilyen jelek a domestikációra, amit most a rókáknál, vagy kutyáknál láttunk, és mik ezek is mennyiben segítettek bennünket, hogy ilyen hatékonyak tudjunk lenni jó dolgokban is, meg sajnos rossz dolgokban is.
Igen. Talán kezdeni azzal, hogy van az a úgynevezett domestikációs szindróma. Uh-huh. Ez egy olyan kifejezés, ami alatt azt értik a kutatók, hogy amikor egy faj ilyen sajátos körülmények közé kerül, hogy a stressz válaszait át kell alakítsa, mert nem válaszolhat mindenre erős stresszel. Ez a nagyon megváltozott környezeti feltétel, ez egy jellegzetes biológiai folyamatot indít be, mégpedig a korai egyetfejlődési fázisban. Nem akarok belemenni a részletekbe, de a lényeg az, hogy amikor az embrionális fejlődés ott zajlik az anyaméhben, akkor bizonyos sejtcsoportok egészen másképp kezdenek el működni, hogyha ilyen jellegű környezethez kell alkalmazkodni. Magyarul az erős stressz okozó tényezőkkel teli környezet, ahol igazából ezek a stressz okozó tényezők nem okozzák a halálomat, hanem az lenne a feladat, hogy ne reagáljak erre, uh-huh. Ezek röviden szólva megzavarják az embrionális fejlődést. Uh-huh. És ez a megzavarás, ez jótékony hatású valójában, mert a megzavart embrionális fejlődésnek lesz a következménye az, hogy nagyon sokféle hatása van, emiatt jelennek meg a pigmentációs problémák, fehér foltok a háziasított állatoknak a szőrén, uh-huh. Emiatt jelennek meg a csontosodási problémák, ugye a fülben nem csontosodik ki rendesen, a lógó fül az azt jelenti, hogy egy korai gyerekkori
állapot marad. Az embernél 2-300 év múlva lógó füle lesz.
Emiatt jelennek meg, az olyan, például az arcforma is megváltozik, a rókáknak is rövidül a pofája ettől. Tehát van egy csomó ilyen anatómiai változás, és ez mind a megzavart embrionális fejlődés miatt van, és ez egy mellékterméke annak, hogy az agy átállt egy olyan üzemmódra, hogy a stressz okozó tényezőkre nem reagál rögtön meneküléssel meg agresszióval, uh-huh. Hanem egy sokkal barátságosabb kémiai üzemmódban működik. Ez egy melléktermék. Uh-huh. Na most, ha megnézzük az embert, és vannak vizsgálatok, amelyek összehasonlították, most, és most csak a homo sapiensről, tehát igen. Csak az utolsó homo fajról beszélünk, ami körülbelül 200 ezer éves. Tehát 200 ezer éve él ez a faj a Földön.
Igen, ez az a terület, ezen nyugodtan dobálunk 10 ezer éve ide-oda. Tehát ez
nyilván... Igen. Tehát ha megnézzük, mondjuk a 80 ezer évvel ezelőtt hogyan néztünk mi ki, hogyan néztünk ki 40 ezer évvel ezelőtt, és hogyan nézünk ki ma, uh-huh. Akkor azt látjuk, hogy kísértetiesen megjelennek az emberi anatómiában ezek a domestikációs szindrómának ezek a jelei. Azaz, ha megnézzük az egyik ilyen a szemöldök eresznek a csökkenése, az arcnak a laposodása, ugye mondjuk a csimpászhoz, vagy más emberszabású fajokhoz képest sokkal laposabb az embernek az arca, uh-huh. azaz, ahogy a rókánál, kutyánál is rövidül az orr, arcnak a laposodása, és egyebek. Tehát itt igazából úgy tűnik, hogy az emberi anatómiában is egy ilyen hasonló folyamat van, de ennek van egy jól érthető biológiai oka. Tudnilik, az ember egy olyan fejlődési útra lépett, ahol a túlélésnek a zálogává az vált, hogy képesek legyünk csoportban együttműködni, képesek legyünk eltűrni a fajtársainknak az állandó közelségét, ami még nem egy nagy dolog, de nem egyszerűen eltűrjük a közelségüket, hanem együttműködünk velük, megosztjuk velük a dolgainkat. Ez egy nagyon jellegzetes társas, egy nagyon jellegzetes és sok szempontból sajátos társas útra lépett az ember más fajokhoz képest. Egy momentum van, amit itt fontosnak tartok megemlíteni, és ez mindenki ismeri ezt a jelenséget, állatkertben, aki járt, látott már ilyet, hogy a majmok kurkásszák egymást, uh-huh. piszkálják, potorják a szőrét, hogy kivegyék a bolhákat belőle, de igazából a kurkászás, a másik szőrének a gondozása, az nem egy ilyen köztisztasági funkciót lát el igazából, annak szociális funkciója van. Mindig a főnököt kurkásszuk, és ha a főnököt kurkásszuk, akkor a jó szívvel fog ránk tekinteni. Tehát megosztja a kaját, stb. És ez azért van, mert az emberi válás során a főemlősöknél egy adott ponton megjelenik egy olyan sajátos agyi mechanizmus, aminek a lényege az, hogy a fizikai érintés az megváltoztatja az agy kémiát. Tehát hozzányúlok a másikhoz, és ettől kellemes érzések öntik el az agyát. És ez azért fontos, mert ettől a pillanattól kezdve az evolúcióban egy új eszköz állt rendelkezésére a fajnak arra, hogy barátságokat, koalíciókat alakítson ki,
igen.
függetlenül a genetikai kapcsolatoktól. Tehát a bármely más normális szociális fajnál is alapvetően a genetika szabályozza, hogy kikivel van jóba.
Igen.
Az anya a kölyökkel, a rokonok, stb. Itt viszont vadidegenek is képesek egymással jóba lenni, megsimogatjuk egymást, kellemes érzéseket generálunk a másik agyában, és ettől elkezdünk kötődni a másikhoz.
És ugye ennek azért, hát azért rengeteg hatása van, azt jelenti, hogy többen tudunk együttműködni, mert hogyha a csecsemőre utalt az előbb, ő még nem is beszél, és az előbb ugye a kurkászást az már átvitt értelemben a beszéd is lehet, ugye a maga kommunikáció is, amikor már nem te szavakkal tudjuk ezt kifejezni, és ugye itt azért messze mehetünk, hogyha már bármilyen vallásosság jön be, vagy valamilyen hitrendszer, amiben közösen hiszünk, akkor az együttműködés megint csak erősíti, és a mamut elég nagy, mi kisebbek vagyunk, de mondjuk 12-en lehet, hogy jobban legyőzzük ezt, és ugye ezekhez kellett, mert ugye a neandervölgyi, mint kérdéskör, kiben hány százalék az utóbbi 10-15 évben, az érdekes kérdés volt, és ugye az is felmerült, hogy lehet, hogy neki nagyobb volt az agya, ha jól tudom. Tehát akkor biztos, miért nem biztos, ő szaladgál mindenhol itt, és hozta létre a Teslát, miért mi csináltuk? Tehát pont ebben van a kulcs.
Igen, biztos, hogy nagyobb volt egyébként. Tehát a domestikációs szindrómának egyébként az arc laposodása, meg a pigmentációs problémák megjelenése mellett az agyméret csökkenése is.
Ezt kevesen tudják. Tehát, hogy általában azt tanuljuk, hogy egyre több, nem. Tehát az utóbbi évezredekre egyre kevesebb. Most ez ilyen 10-15%, amiről beszélünk, tehát nem lefeleződés.
Persze, nem a méret a lényeg. Ugye ebből ez is ugye az alapvető tanúság. Tehát itt az, hogy csökken az agy térfogat, bizonyos értelemben csökken, ez nem azt jelenti, hogy az agynak a kapacitása vagy a teljesítménye csökkenne. Alapvetően egy más üzemmódban működik a homo sapiensnek az agya, mint akár még a neandervölgyinek az agya is feltehetően. Tehát mi egy nagyon együttműködő. Az együttműködésnek egy olyan magas fokát, magas szintjét műveli az ember, ami egyedülálló. Tehát nincs az élővilágban még egy faj, amely képes lenne ilyen szinten együttműködni. Valahol onnan indítottuk ezt a beszélgetést, most így beugrott, hogy ugye mi emberek, igazából nem vagyunk egy rendes faj, mi utáljuk egymást, agresszívek igen. vagyunk, ha megnézzük a világot, hát állandóan gyilkoljuk egymást, stb. És ennek ellenére a biológusok állandóan azt mondják, hogy hát mi milyen békés faj vagyunk, hogy mi milyen együttműködő faj vagyunk, és valóban így van. Az, hogy mi agresszívnek gondoljuk magunkat, úgy tekintünk saját magunkra, mint egy nagyon is versengő faj, ez egy illúzió. Valójában, ha mi igazán agresszívek és versengőek lennénk olyan szinten, amilyen szinten a csimpánzok azok, és emellett az intellektuális teljesítményünk ugyanaz lenne, mint ami most, akkor már régen kiirtottuk volna magunkat. Tehát az atomháború előtt már kiirtottuk volna magunkat néhány évszázaddal korábban.
Igen, de szerintem ez egy fontos kiemelni, mert ugye én hajlamos vagyok ebben a műsorban is egy kicsit szídni a híreket, a hírfogyasztás mint hatását, meg annak a hamis illúzióját, hogyha azt úgymond fogyasztom, akkor ezzel igazsággal lelek, pedig nem. És az ember ugye valahogy az agyunk érdekes mód, egy kicsit pszichológia területére megyünk, úgy van kialakítva, hogy a számok felé nem vagyunk nyitottak. Tehát az adatok, a számok, azokat hát értem, meg hallom, de nem érzékelem, nem tudom, mit jelent ez. Tehát, hogy 200 ezer éve ezelőtt volt valami, vagy 20 ezer éve ezelőtt, József, az emberek többségének megfoghatatlan. Tehát nem tudom, tegnap előtt mi történt velem. Tehát ez a hozzáállás. Viszont a sztorit mondunk el, ugye mi történekkel, akkor azt ugye rá tudunk érezni, és ezek a hírek sztorikat mondanak nekünk. Felégett, lerobbant, leesett, ez van, amaz van, és a közösségi média sem segített, sőt, rombolt ezen, tehát azért hétköznapjaink sztoriai folyamatosan megvannak, és az az érzésünk, hogy hát ilyen rossz még sose volt, hogy a Steven Pinker a nagy mondója, hogy ébredjetek föl, de kicsit a másik oldalon van, azt mondja, felvilágosodást most a legutóbbi könyvében, de azért ő tényekkel támasztja le. Még egyszer mondom, aztán az embereknél ez mennyire talál visszhangra, vagy sem, az egy másik kérdés. Visszautalnék még a jelekre, amíg mondod fizikai. A pedomorfizmus, tehát kicsit olyanok vagyunk, mint hogyha nem lennénk igazán férfivá, vagy nem tudom, nővé, hanem mintha megállt volna kicsit a fejlődés. Tehát, hogyha jól tudom, hogyha összehasonlítunk férfiakat, nőket ma, mert mondjuk visszamennénk sok ezer éve ezelőtt, akkor a különbségek itt is kezdenek eltűnni. Tehát kicsit a férfiak nőiesedni, ez is egy lehet, hogy ez egy nem túl tudományos megfogalmazása, de mintha ez is látszani lehetne.
Igen. Bár nyilván félreértésekre adhatok ott az, hogyha azt mondom, hogy itt a férfiak elkezdtek elnőiesedni, de van benne igazság. Tehát valójában, ami történik, ugye az ember... A homofajok, inkább így mondtak, emberhez vezető úton a fajok 6 millió évvel ezelőtt váltak el körülbelül a mai élő csimpánz evolúciós ősétől. Az elmúlt 6 millió évet végig kíséri egy olyan folyamat, aminek a lényege az, hogy a hímek és a nőstények közötti különbség egyre kisebb. Uh-huh. Testméretben, hormonális hormonháztartásban, viselkedésben, stb. Ezt úgy mondják a kutatók, hogy az ivari dimorfizmus, az ivari kétalakúság az elkezd csökkenni. Na most ez a fajta csökkenés, ez a homo sapiensnél, tehát az utóbbi 200 ezer évben a mi fajunknál sem állt meg, mert ha megnézzük, a 80 ezer évvel ezelőtt élt őseink, azok valóban nagyobb különbséget mutatnak nő és férfi egyedek között, mint a modern ember. Ennek többféle oka van, többek között az egyik oka az, hogy a tesztoszteron szint, a hím nemi hormon, ami a hím viselkedést kialakítja, és alapvetően arról szól, hogy a hímek kellően harcra készek legyenek, kellően keményen tudjanak küzdeni, kitartóak legyenek, ami egyébként ugye a férfiakról tudjuk azt, hogy rövidebb az várható életkorunk, és ez azért van, mert ugye a hím nemi hormonok azok gyakorlatilag életellenesek. Tehát ezek pusztítják az életet.
Ezzel mindketten szomorkodhatunk itt most erre.
Formában egy rövid ideig, és utána teljesen mindegy, mehetünk a lecsóba. Tehát igazából a hím nemi hormonok azok egyáltalán nem a hosszú életet szolgálják. Na most a hím nemi hormonoknak a szintje is csökken. Ezzel járnak együtt az anatómiai változások, és ezzel jár együtt az, hogy tovább tudunk egy kicsit élni, tehát ugye akiben túlságosan túlteng a tesztoszteron, annak sajnos előbb-utóbb súlyos problémái lesznek, mert mondom, a tesztoszteron az ölbutít és nyomorba dönt.
Igen, ez a téma azért külön egy kibontást megérne, mert ugye ez, hogyan választ a nő, akkor hogy gondolkodjon, azért a tesztoszteronnak, a magas tesztoszteron szintek azért vannak olyan jegyei, amely a külsőn is lehet látni. Ezeket most nem bontanám ki, nehogy itt bekategorizáljunk férfiakat.
Biológiailag ezt preferált, tehát ezt szeretik.
Igen, ez pontosan így van. Nagyon szépen köszönöm az idejét Józsefnek is. További szép karriert, munkát kívánok, és hát figyeljük, mert fontos az ilyen emberekre is, ugye, mint az ön munkáját. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is az érdeklődést, remélem, hogy jó volt.
Az biztos. Köszönöm.